Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 6. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Fülöp Ferenc, 1952. február 23-án született Szankon. Okleveles vegyész, gyógyszerkémikus, a kémiai tudomány doktora, az MTA rendes tagja. A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézetének egyetemi tanára. A Gyógyszerkémiai Intézet tanszékvezetője 1998 és 2017 között. A Szegedi Gyógyszerész Tudományi Kar dékánya volt 2006-tól 2012-ig. A graduális és posztgraduális gyógyszerészképzés több évtizedes tapasztalattal bíró oktatója, a Szegedi Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője, rendszeres meghívott előadó hazai és külföldi egyetemeken. Eddig 23 PhD hallgatója védte meg értekezését, és 3 tanítványa szerzett MTA doktori fokozatot és egyetemi tanári címet. Összes közleményeinek száma meghaladja a 600-at, független idézettségük közel 8000. 20 szabadalom társfeltalálója. Számos kitüntetés, köztük a Széchenyi díj, Magyar Érdemrend tiszti keresztje, Bruckner Győző díj és a Hevesi György díj birtokosa, szülőfalujának díszpolgára. Az MTA Kémiai Tudományok osztálya és a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke. Az MTA Bújai Kuratórium elnöke, a Magyarországi Gyógyszerkutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke és a Richter Centenárium Alapítvány kuratóriumi tagja. Neves Nemzetközi Tudományos Lapok Szerkesztőbizottságának tagja, illetve lektora. Házas, felesége jogász professzor, 3 leánya és 2 unokája van. Felkérem Fülöp Ferenc professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! A mai nap egy ilyen elég speciálisnak tűnő témáról szeretnék beszélni, gyógyszerhatás és sztereokémia. Lehet, hogy picit komplikáltnak tűnik, de higgyék el, a végére rá fognak jönni, hogy mennyire egyszerű az egész. Ezzel a képpel szeretnék kezdeni Michelangelo Ádám teremtése című képpel. Igazából ennek a lényege számunkra most csak a közepe. A közepe, ahol két kezet lehet látni, az egyik egy jobb kéz, a másik egy bal kéz. Tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ezt a képet isteni sugallatra festette Michelangelo, arra gondolva, hogy a gyógyszerkutatóknak ad egy figyelmeztetést, hogy vigyázz ember, hogyha gyógyszert szintetizálsz, tervezel, nem mindegy, hogy a jobbkezes vagy a balkezes izomert fogod előállítani. Majd mindjárt meg fogják látni, hogy milyen jelentős különbségek vannak köztük. Azért a képen van ennél még egy fontosabb. Nem csak jobb meg balkézről van szó, az egyik Isten keze, a másik az csak egy embernek a keze. Ez sokkal fontosabb, azt hiszem, a dolog lényege szempontjából. Amikor ez a kérdés először a gyógyszerkutatás, gyógyszerfelfedezés történetében felmerült, ez az anyag volt a talidomid. Lehet, hogy hallottak már róla, néhány idősebb kolléga is van itt, azok biztosan hallottak, a fiatalok is hallhattak róla, esetleg képeket láthattak ilyen gyermekekről, akik ilyen rövid kezekkel, lábakkal, rövid végtagokkal születtek. Annak idején, az 50-es évek végén nagyjából 50 ezer ilyen gyermek született. Tehát rettentő tragédia volt, de nem jöttek rá, vagy másfél évig, hogy ez a gyógyszer felelős érte. Ez a gyógyszer, amit racémként racémként, azaz a mindkét enantiomer tartalmazó izomer keverékeként vezettek be a terápiába, mégpedig kifejezetten terhes anyáknak javasolták a használatát, mert nagyon enyhe nyugtatónak tartották, és a gyakorlatilag a reggeli rosszul létek kezelésére például javasolták. Aztán 1962-ben sikerült az enantiomereket szétválasztani, és patkánykísérlettel igazolták, hogy csak az egyik enantiomer a veszélyes. A másik enantiomer veszélytelen lett volna, és gyakorlatilag ez a hír, ez mindenkinek nagyon tetszett, különösen akik ilyesmivel foglalkoztak, és ez minden könyvbe, és azóta is minden könyvbe ugyanígy szerepel. De ez a dolog nem igaz, mert a patkánykísérlet után 1968-ban új-zélandi fehér nyúlon is megnézték ugyanezt a kísérletet, megnéztek a teratogenitást, és arra jöttek rá, hogy mindegy, hogy melyik enantiomert használják, a jobbra forgató is, meg a balra forgató enantiomer is, az is ugyanúgy teratogén hatással rendelkezik. Ez azért érdekes, mert az új-zélandi fehér nyúlnak az enzimrendszere az nagyjából az emberéhez hasonló, a patkányé egy picit más. Ahhoz, hogy ezt az egész sztereokémiai világot megértsük, hogyha megengedik, akkor nagyon röviden, összesen 7 pontban összefoglalnám a molekulák azonossági és különbözőségi skáláját, amit egyébként egy kiváló sztereokémikus professzornak a könyvéből kölcsönöztem én, ez Nógrádi Mihály volt. Az első szint az egy egyszerű szint, amikor a molekulák különböző összetételűek, különböző minőségi összetételük van. Tehát itt például ez a molekula nem C betű, hanem CS, szén-diszulfid molekula, vagy egy szénmonoxid. Ez egy folyadék egyébként, a szénmonoxid, azt tudják, egy gáz, egy veszélyes, toxikus gáz, és mondjuk a nátriumklorid föl van írva, az egy olyan kristályos anyag, amit minden nap eszünk egy keveset legalábbis. A szén-diszulfid az egy nagyon büdös folyadék, az tulajdonképpen akik kertes házban laknak, azok használhatják, mert a vakond túrásnál egy kicsit hozzáadnak, akkor a vakond átmenekül a szomszéd kertbe, és az már is környezetbarát megoldás a vakondírtásnak. A szénmonoxid az egy, ugye jeleztem már, hogy egy eléggé toxikus gáz. Évente az országban 20 és 30 közötti ember hal meg szénmonoxid mérgezésben, elég nagy szám ez. De minden esetre könnyű látni az első szintről, hogy különböző megjelenésük van az anyagoknak, nagyon jelentős eltérés lehet a hatásuk között. A következő szint, amikor azonos minőségi, de eltérő mennyiségi összetétel van, vegyük azt a példát, hogy szénmonoxid és széndioxid. Ugye mindegyikben szén és oxigén van, de különböző arányban. A széndioxid az valószínű, hogy mindenki szinte minden nap iszik olyan folyadékot, ami széndioxidot tartalmaz, igaz? Tehát remélem, hogy nem kólát isznak itt, mert a kóla az mondjuk egy viszonylag veszélyes folyadék. Egyébként azt leginkább a háztartásokban érdemes használni, hogyha a WC-t akarnak tisztítani, nagyon nagy mennyiségű foszforsav van benne, veszélyes az emberi fogyasztásra, én legalábbis úgy gondolom, tehát ezt nem javaslom. De minden esetre a széndioxid benne az úgynevezett analeptikus tulajdonságú. Az analeptikus azt jelenti, hogy a légzést azt gyorsítja kicsi koncentrációban. De nagy koncentrációban, ami 15% vagy a fölötti koncentráció, a széndioxid is toxikussá válik. Biztos hallottak róla, vagy hallhattak ilyen híreket, hogy minden évben, hát ott nem 20-valahány, csak 10 körüli ember hal meg a pincében, ahogy a hírekben mondják, mustgáz mérgezésben. Persze a mustgáz ilyen nincs. Tehát ez csak a tévében, a hírekben szerepelhet így. A széndioxid a must fermentációja során széndioxid képződik, és hogyha az a pincében nincs elég jó szellőzés, akkor sajnos, és esetleg a gazda egy kicsit, amikor lemegy kóstolni a murcit vagy a bort, már kicsit kapatos, akkor bizony könnyen megtörténhet, hogy sokáig lent marad, és akkor széndioxid mérgezésben meghalhat. Tehát ebből csak azt a következtetést akarom levonni, hogy nagyjából ugyanaz az összetétel, legfőjebb az arány picit más, mégis jelentős különbségek vannak az anyag hatásai között. A következő szint, amikor azonos minőségű összetétel, és de a mol tömeg eltérő. Itt egy gázt írtam föl, ez az acetilén. Az acetilént például heggesztésre használják, vagy a benzol. A benzol az egy régen oldószer volt, ma már nem használják oldószerként, csak reagensként, egy nagyon toxikus rákkeltő folyadékról van szó. Jelentős különbség van a két anyag között. Az első szint, a negyedik szint, ahol már izoméria jelenség van, és amikor a minőség azonos, mennyiség azonos, mol tömeg is azonos, de a konstitúció, azaz az atomok kapcsolódási sorrendje más és más. Tehát itt például van egy normál bután, vagy egy izobután. Két különböző gáz, nagyjából hasonló tulajdonságokkal, de mégis jelentős eltérésekkel. A következő szint az már egy picit komplikáltabb. Azonos minőségű összetétel, mennyiségű összetétel, a mol tömeg is azonos, a konstitúció is azonos, de az egyensúlyi atomtávolságok különbözőek. Erről lehet, hogy hallottak már, az E és E izoméria. Biztos van, aki hallott róla. Mondjuk hallhattak például, amikor a különböző telítetlen zsírsavak, amik ugye eszünk ilyeneket, vagy olajoknak a konfigurációját jellemzik. Az egyik, ami a jó izomer, az a Z-izomer, Zusammen német szóból jön, tehát közel vannak a szubstituensek egymáshoz, és amikor távol vannak, az az E-izomer. Az E-izomer a szervezetünk számára toxikus izomer, az E-izomerből pedig nagyon fontos endogén anyagok képződnek a későbbiekben. Onnan is hallhattak róla, hogy körülbelül egy olyan 15 évvel ezelőtt a Nature-ben jelent meg egyébként, hogy Budapesten találták meg azt az egy éttermet, egy gyors éttermet, nem fogom most a nevét mondani, egy olyan gyors éttermet, ahol az olajban a legnagyobb mennyiségű toxikus E-izomer volt. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy túl sokszor használják ugyanazt az olajat, és túl magas hőmérsékletre viszik. Tessék szíves ezzel vigyázni, ne tessék túl sokszor használni ugyanazt az olajat, és azt ki kell önteni, és a magas hőmérsékletre is vigyázni kell, mert a hő hatására a jó izomer zsírból vagy olajból lesz a rossz izomer, az E-izomer, ami semmiképp nem Jó. És akkor a hatodik szint, már majdnem a végén vagyunk, itt az optikai izoméria. Gyakorlatilag, amikor van nekünk egy szénatomunk például, és ahhoz kapcsolódik négy különböző ligandum, akkor ezek az optikai izomérek, a tükörképi izomérek gyakorlatilag. Gyakorlatilag a legegyszerűbb tükörképi izoméria a két kezünk. Természetesen a két kezünk az olyan, hogyha egyik kezüket megmutatják a tükörnek, ott a másikat látják, tehát a másik izomert. És ezt ez a gyakorlatilag a szerves kémiában az 50-es évek végén, 60-as évek elején ez volt a forradalom, hogy ezeket meg tudták egyáltalán határozni, és pontosan jellemezni tudták annak idején, ezért a két betűjér, az R meg az S, a rectus sinister jelölésekkel, illetve a szabályért Nobel-díjat adtak például az 50-es évek végén. Itt a szabályt tetszenek látni, a szubsztituenseket a megfelelő sorrendbe rakjuk, és akkor R vagy S betűvel jelöljük, de ez egyébként majd nem lényegtelen most az előadás szempontjából. Néha a kérdés még ennél is bonyolultabb, lehet, hogy hallottak már a borkősavról. Ha valaki mondjuk otthon szokott csinálni ilyen szörpöket, akkor lehet, hogy borkősavat használ, vagy hallott róla, hogy borkősav az mondjuk a borban például az előfordul, hogyha a bor nem elég savas, nincs megfelelő savgerince, akkor az valószínű annak köszönhető, hogy kevés benne a borkősav. Na most a borkősavnak a konfigurációja, illetve a szimmetriája az kicsit komplikáltabb, mert van benne egy aszimmetriacentrum, két aszimmetriacentrum van benne, és van benne két darab akirális szénatom. És ráadásul van egy szimmetria síkja is a borkősavnak. De ezt csak azért vetítettem be a borkősavat, hogy az ABBA együttesnek a plakátját vetíthessen föl, hiszen az ABBA együttes az pontosan, tökéletesen visszaadja a borkősavnak a konfigurációjának leírását, hiszen az A betű, az a tükörképje is ugyanaz, tehát az egy akirális betű, a B betűnek a tükörképe viszont nem ugyanaz, tehát az egy királis betű, és emiatt, hogyha az ABBA együttest föl akarják írni az összes variációt, akkor négy ABBA együttes írható föl a betűknek a változtatásával, ugyanúgy, pontosan ugyanúgy, mint a borkősavnál. Ha megértik az ABBA együttest, akkor azt jelenti, hogy a borkősav sztereokémiáját is értik. Eljutottunk az utolsó szintig, a molekulák, azok nem statikus szerkezetek. A molekulák folyamatosan mozognak, folyamatosan forognak, van nekik különböző térbeli elrendeződéseik, amiket konformációnak hívunk. Amikor a gyógyszerek hatnak egyébként, akkor egy receptorba illeszkednek, de ott is addig illeszkednek, hogy a lehető legjobb illeszkedés megtörténjen, és a konfigurációt változik. Itt például látnak egy úgynevezett antiperiplanárist, amikor a szubsztituensek viszonylag távol vannak egymástól, vagy egy szünklinális elhelyezkedésű butánt, ami termodinamikailag már kevésbé stabil, a szubsztituensek közel vannak. Az a kedvező, amikor a szubsztituensek nyilvánvalóan távol vannak. Ezt is csak emiatt a kép miatt mutatom be, mert ezen a képen látják Degasnak a táncos nőjét egy szép csokorral, és hát nyilván rögtön látják rajta, hogy ez egy nyitott konformációjú táncos nő. Hiszen a szubsztituensei a táncos nőnek, ezek a szubsztituensek, távol vannak egymástól, tehát ő most egy termodinamikailag kedvező formában van. Majd mindjárt mutatom azt is természetesen, hogy lehet ez kedvezőtlen konformáció is, de egyébként arra szeretném itt a figyelmet fölhívni, hogy ez a táncos nő a Journal of Chemical Education 1983-as februári kötetében a címlapon szerepelt, és ez Hargitai István kollégámnak a felfedezése volt, és amikor ezt az ENSZ-nek, illetve az UNESCO-nak ilyen oktatással foglalkozó emberei ezt észrevették, akkor erről külön egy könyvet szerkesztettek a Hargitai Istvánnal, hogy a művészet és az oktatás. Ez szerintem csodálatos dolog. Hát itt látnak például, tehát itt van ez a bizonyos nyitott konformációjú táncosnő, és akkor látják, hogy van egy fáradt táncosnő termodinamikailag kedvezőtlen állapotban, amikor ugye a kezei és a lábai viszonylag közel vannak egymáshoz. Természetesen ez a sztereokémiai kérdés nem csak úgynevezett centrális sztereokémia van, hanem a testeknek is, vagy alakzatoknak is van konfigurációja, és azok is lehetnek királisak. Gondoljanak például arra, hogy van jobb menetű, meg bal menetű csavar. De hát a csigák, például a csigák többsége egyébként azonos konfigurációjú, azok között is lehet jobbra forgató, meg balra forgató, tehát hogy a spirál az egyik vagy másik irányba csavarodik. Annak idején, amikor Nobel-díjat adtak a sztereokémiai felfedezésekért, akkor például Barry Sharpless-nek a Nobel-diplomáján azon egy csiga volt a sztereokémiát jelezve. Ez volt a bevezetés. Akkor nézzük meg azt, hogy milyen hatások vannak mondjuk gyógyszereknél, vagy akár különböző anyagoknál. És akkor kezdjük, hogyha megengedik, akkor kezdjük itt lent. Limonén. A limonén egy természetes anyag, a citrusfélékben van egyébként, és az egyik enantiomer, az S-enantiomer citromillatú, az R-enantiomer meg narancsillatú. Ez már azért elgondolkodtató, igaz? Citrom és narancsillatú, és ugyanaz a képlet, csak optikai izomerek. Menjünk tovább. Karvon az ugyanúgy egy természetes illatanyag. Az egyik karvon az mentol illatú, a másik meg kömény illatú. Na most a mentol meg a kömény, mondjuk a citrom meg a narancs viszonylag közel van egymáshoz. A mentol meg a kömény az szerintem nagyon távol van egymástól, a két illat, de a szerkezet ugyanaz, egyetlen egy szénatomnak a konfigurációja különbözik. Az aszpartám, ami a NutraSweet nevű édesítő szernek az anyaga, az egy picit komplikáltabb probléma, de azért akkor is ide vettem, itt két darab aszimmetria centrum van a molekulában. De ezek közül csak az egyetlen egy, összesen négy izomer van, de egyetlen egy édes, 200-szor édesebb egyébként, mint a répacukor. A másik, egyik diaszteromer az keserű, és a másik kettő az íztelen. Tehát csak az egyetlen egy enantiomert tudjuk használni. Na most a kérdés az, hogy az orrunk érzi a citrom meg a narancs illatot. Természetesen érzi. A kérdés az, hogy érezzük az orrunkkal azt, hogy most az S enantiomert szaguljuk, és az orrunkban van egy speciális királis receptor? Hát igen, van. Az orrunkban van királis receptor. Természetesen nem tudja, hogy az S vagy R konfigurációról van szó. Természetesen nem tudja, de felismeri, hogy tud-e kapcsolódni hozzá. Megkérem most a Renit, ha kijönne. Van egy kolléganőm, PhD hallgató, aki most segíteni fog nekem. És csak annyi, hogy mi szeretne lenni, limonén szeretne lenni, vagy receptor? receptor, akkor csak az egyik keze kell, akkor én vagyok a limonén, és akkor jön az egyik enantiomer, tehát a két enantiomer limonén az itt van. Igaz? Akkor jön az egyik enantiomer, és látják, hogy egy szabályos készfogás jön a receptorral létre. Ez a szabályos készfogás során sok kölcsönhatás van, az teljesen egyértelmű. És akkor jön a másik enantiomer limonén, igaz? És akkor azzal valamiféle kapcsolat persze létrejön, de ez egy nagyon gyenge kölcsönhatás. Tehát ebből lehet látni, hogy a szervezet nem foglalkozik persze a sztereokémiával, nem foglalkozik a térszerkezettel, vagy azzal, hogy S vagy L konfiguráció. Egyszerűen csak érzi azt, hogy van-e valamilyen kölcsönhatás, vagy nincs kölcsönhatás. Kérdés az, hogy vajon hány pontos kötődés kell, vagy hány ponton kell, hogy felismerje a receptor az adott molekulát. Mit gondolnak, hogy hány pont kell, hogy egy pont kell, kettő pont, három pont, négy, öt, mire satszolnak? Sok kell? Nem akarom megszavaztatni magukat, mert akkor nem biztos, hogy szavaznának. Legtöbben tartózkodnának esetleg. Minden esetre itt megpróbálom bemutatni. Itt van a most ugyanazt az újat. Ajjaj, hogy is kell? Várjon. Mondjuk egy pontos kötődést nagy új a nagy újhoz, és akkor jön a másik kezem, az ugyanúgy passzol ide, igaz? Itt van a következő. Ez milyen új? Mutató. Mutató új. Akkor itt is megvan a megfelelő kapcsolat, másiknál itt is megvan a megfelelő kapcsolat. És akkor most három pontos kötődés jön, ugye középső újhoz is, látják, hogy könnyedén kapcsolódtunk. És akkor jön a másik, és akkor tetszik látni, hogy milyen távol van a két új egymástól? Tehát azt jelenti, hogy három pontos kötődés kell. Ezt tessék szíves megjegyezni. Köszönöm. Néha persze a kötődés egy kicsit más. Ez egy sörös korsó, azt biztos látják. Beck's sörnek a korsója. Lehet, hogy nem olyan nagyon jól lehet látni, de azért mutatom, ez egy balkezes sörös korsó. Miért mondom, hogy balkezes sörös korsó? Azért, mert ha balkézbe tartom, akkor el tudom olvasni ezt a feliratot. Hogyha jobb kézbe tartom, ugyan itt is van egy kicsi felirat, de azt mondjuk azt a másik oldalon azt nem tudom elolvasni, igaz? Tehát ez alapján látják, hogy a sörös korsók is lehetnek királisak. Ha mondjuk itt lenne középen a felirat, akkor ez nem történne meg, mert akkor nincsen benne megfelelő aszimmetria. Hogyha van önöknél, remélem sokuknál van, egy ceruza vagy toll. Van olyan valaki, akinél van? Tessék szíves megfogni a tollat, de olyan kell, hogy legyen rajta valami fölirat. Van rajta fölirat? Az a baj, nekem szemüveg kell hozzá, de tudom, hogy mi van rajta. Azt mondja, hogy itt a jobb kezembe tartom, és el tudom olvasni, hogy rá van írva, hogy Ramada. Tehát akkor ez alapján én azt mondom, hogy ez egy jobbkezes toll. Persze a toll akár jobb vagy bal kezünkbe tartjuk, ugyanúgy fog. Nyilvánvaló. De hogyha a másik kezembe tartom, hát akkor a betűk feje lefelé vannak. Ugye? Tehát az azt jelenti, hogy a tárgyak közül egy csomó királis. Nem mindig vesszük ezt észre. Aki erősen balkezes, az tudja, hogy azért egy csomó tárgy van, ami a jobbkezeseknek van kitalálva. A legtipikusabb az olló. Az mindig jobbkezes olló van forgalomba. Aki erősen balkezes, annak külön sokkal drágább pénzért lehet venni ollót. De mondjuk, hogyha nem a mostani fényképezőgépeket, hanem mondjuk a régi fényképezőgépekre, hogyha emlékeznek, akkor a fényképezőgépnek a kioldó gombja, ugye az jobb kéz felől van. Igaz? Hogyha most tartom a bal kezembe azt a fényképezőgépet, akkor a gombot így egy kicsit kényelmetlen megnyomni. Vagy hogyha egy laptopot vesznek a kezükbe, akkor látják, hogy az Enter gomb, amit leggyakrabban használunk, az jobb kéz felől van. Azért, hogy a jobbkezeseknek könnyű legyen. Hát ilyenekkel találkozhatunk természetesen, és itt ez a három pontos kötődés már őrült régen ismert természetesen, de nem foglalkoztak sokáig azzal, hogy itt ennek a gyógyszerhatásban különösebb szerepe lenne. Ugyanakkor 1976-ban egy Lehmann nevű úr az különböző nomenklatúrákat talált ki, eutomernek a hatékonyabb enantiomert hívja, a disztomernek a kevésbé hatékony enantiomert, és az eudizmikus arány az a kettőnek az aránya. És meglátják mindjárt a következő példákon, ez még csak az általános kép, hogy milyen jelentős különbségek lehetnek. Minden esetre négy kategóriát tudunk a gyógyszerek között általánosságba fölírni. Néha olyan a hatás, hogy az enantiomerek között nem találunk szignifikáns hatást. Ez akkor fordul elő, amikor nagyon gyenge egy vagy két pontos kötődés van tulajdonképpen a receptorhoz. Néha az enantiomerek kvalitatív hatása megegyezik, de a hatáserősségük más, ilyenre majd mindjárt mutatok példát. Néha az enantiomerek teljesen különböző hatással rendelkeznek, majd erre is mutatok példát, és néha bizony a disztomer, tehát az nem jó hatással rendelkezik. Tehát itt az eltérő hatáserősségű enantiomerek, a béta blokkolókat tetszenek látni. Mindegy most a gyógyszernek a képlete, ezek ilyen vérnyomás csökkentő szerek. Azt láthatják itt, hogy az egyik vegyület, az S-propranololban az eudizmikus arány 130. Ez azt jelenti, hogy az egyik enantiomer 130-szor hatékonyabb, mint a másik enantiomer. Mégis a racén van forgalomba, tehát a kettő keveréke. A következő atenolol, alig van különbség, csak 12. Persze az is hatalmas különbség. Következő metoprolol, 270. Majdnem háromszázszoros különbség van a két enantiomer vérnyomás csökkentő hatása között. Timolol, szintén a racén van forgalomba egyébként, 50-szeres a hatásbeli különbség, ez a timolol, ez a szemnyomás, például a szemnyomás csökkentésére, glaukoma kezelésre lehet használni. Lehetnek olyanok is, amikor az enantiomereknek egészen különböző hatásuk van. És kezdjük innen lentről. A levorfanol, az egyik enantiomer, az fájdalomcsillapító hatással rendelkezik, a dextorfán az köhögéscsillapító. Fájdalomcsillapító az egyik, másik köhögéscsillapító. Ez, hogyha néhány gyógyszerész vagy kémikus van önök között, akkor lehet, hogy látja azért, hogy ez egy nagyon közeli morfin szerkezet. Ugye a morfinban itt van egy oxigén áthidalás, itt van egy hidroxilcsoport és kettős kötés, de azért nagyon nagyon közeli szerkezet ehhez. A morfinnál is csak az egyik enantiomer a hatékony egyébként. Még azt elfelejtettem mondani, hogy a legtöbbször azt gondolják, hogy a természet azt tudja, hogy mit kell előállítani, és mindig a jó enantiomert állítja elő. Ez nem igaz. Néha igen, és néha nem. Tehát és néha a természet egyébként nem a szimmetria centrumokat kreál, hanem olyan molekulákat is. Tehát a leggyakrabban, legnagyobb mennyiségben gyártott és használt anyag az az aspirin. Tehát az a gyógyszer, amit a világon a legnagyobb mennyiségben csinálnak. Nincsen benne aszimmetria centrum. Lehető legegyszerűbb anyagról van szó. Az gyakorlatilag annak idején a a fűzfa kérgéből izolálták ezt az anyagot, és a népgyógyászat régen is használta, mondjuk lázcsillapításra, fájdalomcsillapításra. Menjünk tovább. A következőnél a kinidin, ez a molekula, ez egy antiaritmiás szer, a másik esetben a kinin, biztos hallottak róla, irtókeserű anyag, malária ellenes szer. Malária ellenes. És itt, hoppá, itt van egy gépeléséba, mindegy. Itt a következő szernél kettő aszimmetria centrum van a molekulában, de az egyik enantiomer az köhögéscsillapító, a másik enantiomer az analgetikum. És az egyiket úgy hívják, hogy Novrad, D betű van a végén, és a másikat úgy hívják, hogy Darvon. Hát azért mondom ilyen hangosan, mert tessék szíves visszafelé olvasni. Novrad, és ez meg Darvon. Tehát úgy találták ki a nevet, hogy visszafelé olvasva viccesen, tehát bemutassa, hogy a két molekula az egymással szimmetrikus. Hogyha valakit véletlenül érdekel, ez ugyan már viszonylag régi füzete a Journal of Chemical Education-nek 1996-os, de itt megtalálható a könyvtárban. Tehát, hogyha ezt akarnák olvasni, akkor látnának egy ilyen címlapú újságot ebben a folyóiratban, és ugye amikor a molekulák a tükörben néznek, hát itt egy aranyos kis kutyát látunk, és a másik oldalon pedig egy ronda nagy kutyát. Rá van rajzolva egyébként egy képlet is, nem nagyon lehet látni, de mindjárt megmutatom. Tehát ezek a példák azok lennének, ahol a disztomer nem kívánatos mellékhatása, a disztomer az a rossz enantiomer. Ugye arról már beszéltünk, hogy a talidomid bizonyos állatoknál, tehát mondjuk patkányon az egyik enantiomer teratogén hatással rendelkezik, ugyanakkor a másik az jó lenne szedatívumként. Hát van ennél híresebb anyag is, a ketamin. A ketaminról biztos sokan hallottak már, az egy utcai szer, kábítószerként is alkalmazott. Az egyik anyag, egyik enantiomer az narkotikus hatással, tehát nyugtató altató hatással rendelkezik, a másik az halucinogén. Ez az utcán forgalomban levő szerről van szó. Hát abszolút véletlen csak, hogy a 7 elején volt valami krimi, szerintem a doktor Csont, és akkor abban volt, hogy valakinek az italába ketamint tettek, és utána emlékezett kiesése volt jó darabig. Emlékezett kiesést okoz ez az anyag, de erős halucinogén hatással is rendelkezik. Itt van egy következő, az etambutol, az egyik enantiomer az tuberkulózis elleni szer, a másik enantiomer az vakságot okoz. Az egy viszonylag kellemetlen mellékhatás. Itt van a penicillamin. Egyébként az egyik az egy reuma ellenes szer, és nehéz fém mérgezéseknél is lehet használni, mint komplexáló anyag, ugyanakkor a másik enantiomer az mutagén hatással rendelkezik, tehát ez azt jelenti, hogy vigyázni kell az enantiomerekkel, és jelentős különbségük van. Ugye ezt a talidomidot, ezt emlegettem már elégszer, háromszor is előjött már az előadásban, és negyedszer is előjön azért, mert képzeljék el, hogy a talidomidot újra forgalomba hozták. Először a lepra kezelésre próbálták, kiváló eredménye, és aztán kiderült, hogy a rákterápiában a rákos betegek utókezelésére nagyszerűen alkalmazható ez a szer. Gyakorlatilag a vérereknek a burjánzását erősen gátolja, tehát a ráknak az újraképződését igyekszik megakadályozni, racémként van forgalomba. És az érdekesség az, hogy, hogy úgy kell használtatni ezt a szert, hogy természetesen meg kell akadályozni, hogy a reprodukciót, tehát hogy valaki terhes legyen. Például sajnálatosan az elmúlt 3 évben 2 vagy 3 ilyen gyermek született Argentínában. Ezek a nők, akik terhesek lettek, nem hitték el, hogy ennek ilyen hatása van, és aztán megszületett az újabb kontergán bébik, megszülettek sajnálatosan. Ez most csak 1-2 példát, nem látom az órát, de még van körülbelül 5 percem. Tehát a néhány gyógyszert. Itt van például az ibuprofén, amit biztos valami szerben már mindenki bevitt, mondjuk Advil, vagy Algoflex, vagy akármi. Racémként van forgalomban, de itt az érdekessége az, hogy az egyik enantium erre az hatékonyabb, de a szervezetünk, ő maga átalakítja a rosszabb enantiomert a jóvá, és ezáltal a hatás kialakul, csak egy kicsit lassan. És ezért bevezették a Dex ibuprofénnek hívott fájdalomcsillapítót is, ahol az az enantiomer van csak a tablettában, ahol a hatékony enantiomerről van szó. Itt a prostaglandin szintézis gátolja, de az majdnem lényegtelen. Vagy itt van egy másik, ez is ugyanolyan módon működik, ez a ketoprofénnek hívott anyag, a racémja is forgalomban van, és az enantiomerje is forgalomban van. Egyszerűen csak annyi előnye van az enantiomernek, hogy a hatás sokkal gyorsabban alakul ki. És akkor itt van az utolsó ábrám, hogyha most ezt így össze akarjuk foglalni, akkor azt hiszem, hogy teljesen világos, hogy mi lehet a királis gyógyszerek bevezetésének előnye. Természetesen az, hogy kisebb dózist használhatunk belőle, nagyobb aktivitást tudunk elérni az adott dózissal, illetve a mellékhatás profilja tisztul ezeknek a molekuláknak. Összességében azonban az általános dolog mindenképpen az, hogy a szervezet kémiai terhelését azt csökkentjük. Ez a legfontosabb. Persze azt is el kell mondani, amikor én még szerves kémiát tanultam, akkor úgy tanultuk, hogy ez a enantiomert előállítani a világ legnehezebb dolga. Tehát nagyon komplikált szintézisek. Hát ezért aztán már a 70-es évek végén Nobel-díjat adtak ilyen típusú szintézisekért. Ma meg ez a kisújunkban van már, hogy ilyeneket csinálunk. Tehát ez már a szintézisek során soha nem probléma egy gyárban is, akkor se, hogyha nagyon nagy mennyiséget kell előállítani. A királis szintézisek költségesek, kétségtelen, hogy költségesebbek, de gondoljanak bele egy-egy hatóanyagnak az előállítása a gyógyszer árában kevesebb, mint 10%-ot tesz ki. Az összes többi mindenféle rárakódó költség, de a hatóanyag az ilyen 10-12%, néha ennél nagyságrenddel kisebb egyébként. Ez gyakorta van. Mindez azt jelenti, hogy ma az enantiomerek bevezetése, tehát a gyógyszerkutatásban ma már, illetve a gyógyszerek bevezetésénél kizárólag enantiomereket vezetnek be, ugyanis nincs szabályozva egyébként, hogy nem lehet racémot bevezetni, de akkor be kell bizonyítani mind a két enantiomerről külön-külön, hogy az tökéletesen ugyanúgy hat, az sokkal nehezebb, mint megcsinálni az egyiket, a jobbnak véltet, és utána azt hozni forgalomba. Ennyi volt, amit akartam volna mondani, és még egy megjegyzés, ugye teljesen mindegy, hogy a korsó jobb vagy balkezes, a sörnek az íze az ugyanolyan, azt azt akarom, vagy azt szeretném kérni önöktől, hogy ezt néha tessék szíves erre is gondolni, és hogyha isznak egy korsos sört, akkor tessék megvizsgálni a pohárnak a konfigurációját is. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen professzor úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
A talidomid csak a várandóság alatt okoz ilyet, vagy hogyha egy nő már szedett bármikor, akkor ez a petesejteket fogja károsítani végleges?
A talidomid viszonylag gyorsan kiürül a szervezetből, tehát azt jelenti, hogy ha mondjuk egy hetet vár, akkor teljesen biztos, hogy már a szervezetből kiürült. A különböző szereknek más-más a kiürülése, de a gyógyszereknél úgy nagyjából egy hetet lehet számítani. Ha valaki mondjuk kokaint használ, vagy például heroint, azt egy hónap után is ki lehet mutatni a szervezetből, sőt, 2 hónap után is, ma is vannak ilyen technikák, hogy egy hónap után is ki lehet ezeket a szereket mutatni, ez nem vonatkozik a talidomidra.
Köszönöm még egyszer az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében. Egy hét múlva dr. Olá Judit professzorasszony tartja meg Anyajegy vagy melanoma? Üzenet a bőrön című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.